3T.
A kulturális podcast.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a 3T elnevezésű podcastünk legújabb adása. Én Mucsicska László vagyok, a vendégünk pedig Reisz Gábor, a Rossz Versek rendezője. Szia!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Kovács Gellért barátomnak volt egy nagyon fura elmés megállapítás tegnap, amikor megnéztük a sajtón a filmedet, hogy Robert Rodriguez is megcsinálta az El Mariachit, utána meg megcsinálta a Desperádót, és kicsit hasonló az érzés, mint a Van meg a Rossz Versek esetében. Nálad akkor a Alkonyattól Pirkadatig jön majd az után, és valami budapesti zombi apokalipszis vámpír történet, vagy azért tovább viszed ezt a nagyon önéletrajzi ihletettségű vonalat Budapesten? Miért maradtál egyáltalán ugyanennél a témánál?
Ezek nem döntések voltak, jött, ami jött. Az a helyzet, hogy ha ez teljes mértékben, hát remélem nem teljes mértékben, de ha nagy mértékben ismétlésnek fogható fel, akkor az azt jelenti, hogy az a bizonyos két év, amikor a Van csináltuk, az nagyon ismétlődött utána, ami velem történt. Bár hozzáteszem, hogy azt hiszem, hogy ami leginkább összekapcsolja ezt a két filmet, ami külső szemlélőnek hasonlóságokat talál benne, az valószínűleg a szülőknek a szerepeltetése, meg az egész család, ahogyan benne van a filmben, illetve a maga a szakítás. De hát szó nincs erről, egyszerűen az életben is ismétlődtek bizonyos értelemben dolgok, persze nyilván teljesen máshogy, és ezeknek a hatása is teljesen más volt. Amikor én ezeket felfedeztem még nagyon korai fázisban, akkor igen, csak hamar azt mondtam magamban, hogy egyszerűen ezzel nem, szóval ilyen részletességgel nem lehet foglalkozni, amikor próbálsz csinálni egy filmet, hogy tehát nem életműbe gondolkozik az ember, hanem csinálja, amit érez, meg amit szeretne. Úgyhogy nem gondolkoztam ezen, de az a vicces, hogy ezt mondta más is, meg valaki mondta azt, hogy ez a példa, amit azért Rodriguez csinált, vagy a Szabó István álmodozásokkor a apa, vagy még valami. Ja, volt egy olyan, hogy Anyhow Manhattan. Nekem ez a másik kettő, tehát a Szabó István, meg a... Nem azért, mert egyébként jobban szeretem azokat a rendezőket, tehát a Szabó Istvánt, meg a Woody Allent, de inkább, ha én kritikus vagy valami, nem tudom, bármilyen elemző újságíró lennék, akkor inkább valószínűleg ezt fedezném fel, de persze, ha valaki ezt nem látja, akkor szerintem én vagyok az első ember ebbe a sorba.
Mondjuk nekem egy picit olyan érzésem volt, mint hogyha ez a film lenne, vagy lehetett volna Van, hogyha mondjuk több pénzetek van rá a film alaptól, az mondjuk hülyeség, vagy...
Hát olyan értelemben a hülyeség, mert bocsánat, hogy lett volna ez a fociban nincsen, ha filmben sincs túl sok. Abban az időben, amikor mi a Vant csináltuk, akkor egyszerre indultunk ki ugye a költségvetésből, de egyszerre volt bennünk egy olyan érzés is, hogy ezt a filmet ezt így kell megcsinálni. És azt hiszem, hogy nem is lettem volna felkészülve arra, hogy egy csak kisebb magyar film költségvetéséből, mert vannak nem kis magyar költségvetése van, hanem annak a tizede, mondjuk, mint a, hát az inkubátor program, ami kis költségvetésű filmek, annak a tizede volt a miénk. Tehát nem mérhető ezzel össze, viszont azt hiszem, hogy nem is hiszem, hogy tudtam volna egy nagyobb költségvetésbe gondolkozni. Tehát én nem is tartom annyira jónak egyébként azt, hogy a filmművészetiről, aki 3-4-5 millióból forgat egy diplomafilmet, vagy akár egy vizsgafilmet, utána egyszer csak sok-sok nullával többért kap egy lehetőséget. Vannak erre pozitív meg negatív példák is, tehát hogy... És nem csak a filmről van itt szó, hogy az hogy sikerül, hanem maga az alkotóra tett nyomás, ez szerintem sokszor. Tehát én inkább ilyen fokozatrendszerekbe szeretek gondolkodni.
Megütött téged nagyon, hogy azt mondom, hogy ti voltatok az első olyan rendező osztály, aki nem tudott nagyjátékfilmmel előállni, hanem nektek ugye már nem volt erre lehetőségetek, és ezért volt a Nekem Budapestes sketchfilmetek?
Nem, nagyon sok osztály nem tudott, nem volt lehetősége, vagy ha volt, akkor a klasszikus pályázati rendszerben, ami anno az MMK volt, aztán most már a film alapba kellett részt vennie, ami szerintem tökre rendben van. Tudtommal az az osztály, amelyik legutoljára ezt a legsikeresebben tette meg, a Simó osztály, és volt ugye első, meg második Simó osztály is. Igen, az volt az első Simó osztály, aztán volt a második Simó osztály, ahol szintén sokan tudták megcsinálni az első filmüket. Azután sokáig nem volt ilyen. Ez tény, és a mi helyzetünk annyiban volt más, hogy nálunk nem volt semmilyen szervezet, amikor mi befejeztük az egyetemet. Tehát az MMK-a megszűnt, a film alap még nem állt fel, és mi akkor mondanám, hogy kétségbe voltunk esve, de igazából emlékszem, hogy ilyen kicsit így duzzadt az energiától az egész brigád, és mindenképp akartunk valamit csinálni, és jelezni azt, hogy amúgy itt van egy rendezőosztály, aki így jelen van, és szeretnénk így bekopogni a filmiparba, vagy hát a filmes társadalomba. És ezért csináltuk a Nekem Budapestet, ami baromi nehéz volt, mert az aztán tényleg 50 ezer forintból készült minden egyes film, tehát hogy annak a költségvetése az még szerintem a Vant se érte el. Ott így összeállt körénk egy ilyen kis csapat, tehát az egész SFE többi osztálya beállt mellénk, és azért tudtuk megcsinálni. Igazából sikeres volt olyan értelemben, és most nem a filmről beszélek, mert eleve ez egy sketch film, és tök nehéz az egész filmről beszélni, mindenkinek más típusú és más fajta filmet csinált, és nyilván más minőségű is, de olyan értelemben tök sikeres volt, hogy a film még azt hiszem, hogy az utómunkánál tartottunk, amikor jelentkezett a film alap. Én már dolgoztam a Vanon, és jelentkezett a film alap, hogy most hallottak, hogy amúgy van egy rendezőosztály, aki szeretne diplomázni. Azt kicsit szomorúnak tartottam, hogy a mi oldalunkról, tehát hogy a filmművészeti oldaláról ez a megkeresés ez nem igazán történt meg, de gyakorlatilag ezt én a mai napig nagyon hálás vagyok a Százbarnáéknak, az Indextől, akik csináltak egy videót erről az osztályról, és úgy tudták meg, ami egészen ijesztő, hogy az információ az ilyen módon történik egy ekkora országba.
Ha van, ugye azért pont ahogy mondod is, rengeteg kompromisszum árán, meg nagyon sok szívességkártya kijátszásából készült. Mennyiben volt más most a helyzeted? Hogy volt az átállás, hogy most elvileg van pénz arra, hogy dolgozz?
Először is az egyik része az a csapat. A csapat az nagy részt az ugyanaz volt a magja ennek a nagyobb filmnek, a Rossz verseknek, és ezen emberek között egy elég jó munkabaráti viszony van. Őket, speciál én személy szerint magam körül érezni őket, az önmagában egy nagyon jó biztonságot ad, ami kicsit ki is zárja annak a nyomását, amit egy ilyen költségvetés tud hatni az emberre. Másrésztről meg egy olyan koncepciót találtunk ki, hogy ez a film ez több idősíkon játszódik, és azt találtuk ki, hogy ami a múlt, azok filmszerűek, azokat úgy forgatjuk le, amit egy átlagos magyar film meg tud teremteni, ami a látványt, a hangot, a minőséget tekinti. És a jelen idő az viszont az a fajta gerilla típus, amit a Vannál csináltunk, tehát ott gyakorlatilag ilyen 7-8 fő stábbal dolgoztunk.
Valamelyik interjúban még régen a Bank kapcsán mondtad, hogy főleg azért volt a Ferenci Káron adekvált a főszereplőnek, mert őt mondjuk így bármikor be tudtad rántani, hogy most gyere ki a Moszkva térre, mert havazik és csináljunk valamit. Ez a fajta ad hoc jelleg csak akkor volt jelen, amikor a Martner Tamás felnőtténynek, tehát amiben te szerepeltél, azok a részeknél volt ez, ha egyáltalán volt?
Ilyen szinten nem lehetett ezt csinálni. Tehát, hogy van 7-8 ember, sőt, bocsánat, azért volt itt is olyan. Tehát volt egy olyan forgatási napunk, amikor az egész nagy stábnak egyszer csak reagálnia kellett egy hát nyilván időjárásbeli körülményre.
És ez mi volt egyébként?
Egy havazós nap. Hát ezt elmesélem, mert egyébként iszonyú, hát a sorsnak akkora játéka, ami tényleg döbbenet. volt nekünk egy olyan jelenetünk, amit, hogyha majd megnéznek az emberek, akkor látni fognak, egy havas jelenet. Most nem akarom lelőni, hogy mi történik ebben. Egy havas jelenet, nagyon rövid, de hogy hófette tájat kellett lássunk totálban. És nem tudtunk felkészülni erre a jelenetre rendesen, és nem tudtuk leforgatni akkor, amikor decemberben volt hó, és januárban nem volt hó. És februárban se volt hó, és akkor azt hiszem, hogy március környékén elkezdtünk a SFX és VFX csapattal gondolkozni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni a műhavat, irtózatosan drága lett volna az egész, és április 21-én, tehát gyakorlatilag májushoz nagyon közel, egyszer csak megjött a hó. És azon nyomban az egész csapat így össze-össze ugrott, és leforgattuk a jelenetet úgy, ahogy kellett. De az tényleg döbbenet volt.
Ugye kaptál egy párizsi ösztöndíjat, tehát ugye ez a szám még itt is kapcsolódik a történethez. Hogyan alakult ez az egész írási folyamat? Mennyire volt inspiráló az egész környezet? Vagy mennyire volt nehéz, hogy neked most mindenképpen írnod kell?
Azt, hogy mindenképp írni kell, úgy mentem ki, ez egy olyan ösztöndíj, ami a lehetőségét megteremti annak, hogy fél éven belül te megírd a könyvedet, nincs semmi kötelezettség, hogy leadd a könyvet a végén, vagy hogy néha ellenőrizzék, hogy hol tartasz, semmilyenről nincs szó. Van egy párizsi lakás, ahol 5 másik rendezővel együtt, mindenkinek van egy szobája, és akkor ott tud dolgozni. És én emlékszem, hogy az első nap betoppantam a szobámba, és tényleg, mint valami eminens, ami sose voltam, így egyből leültem, felnyitottam a laptopot, akkor elkezdtem ott dolgozni, még egy másik filmtervem. És kora délután jött a Cinefondationnak a vezetője, a George Goldenstern, akinek addigra már rájöttem, hogy ezt a filmet én nem akarom megírni, amivel oda bejutottam, és megkérdeztem, és szerencsére azt mondta, hogy lehet cserélni. Na, de utána jött az egésznek a sok hatása, tehát, hogy itt vagyok Párizsba, akkor itt most könyvet kell írni, és hogy akkor hogyan. Volt valami a fejembe, és azon elkezdtem dolgozni, de iszonyú lassan haladtam vele, és vergődtem. Aztán különböző személyes és egyéb okok is nagyon nagy hatással voltak, amik szépen lassan elérték azt, hogy ahogy a személyes élmények, meg az érzelmek, azok így kezdtek így elterjedni a forgatókönyv papírjain, és szépen lassan teljesen lenyomták azt, amit addig írtam, és arra jöttem rá, hogy igazából csupán emlékeket és mindenféle régmúlt történetet írok, és azoknak az asszociatív kapcsolódásával próbálok szerkezetet építeni. Volt bennem eleve egy olyan, mert nagyon sok filmet néztünk ott is, meg megismertük egymást, meg hogy tudod, az a helyzet, hogy egy olyan közegben vagy, hogy van egy dél-amerikai, van egy szomáliai, van egy bosnyák, van egy amerikai olasz, mindenki tök mást hoz, és egyszer csak egy ilyen nagy káosz, egy tényleg ilyen bábeli zűrzavar lesz a fejedben, hogy mi is az a film, és én valahogy ez szerintem tökre, hogyha megint csak filmkritikus elemző lennék, akkor lehet, hogy ezt így megpróbálnám felfedezni ebbe az egészbe. Ezek feltételezések, amit mondok, csak mert ez mind nem tudatos, szóval, hogy ezek történnek így sodrodsz, amikor írsz szerintem nagyon sokszor. Jó lenne elképzelni, hogy így egyik reggel felkelek, hozok egy döntést, megírom, aztán megint hozok egy döntést, de nagyon sokszor az ember sodródik az írásba is, és nem pontosan tudja, hogy mifelé halad. Mármint az irányát azt tudja, de a köztes pontokat nem.
És egyébként mi volt az eredeti terv, amivel oda mentél Párizsba?
Az eredeti terv, azt még nem kizárt, hogy valamilyen formában én meg szeretném csinálni, de egy olyan emberről szól, aki teljesen meg van rekedve, de egyik pillanatra a másikra jön erre rá, miközben minden a legcsodásabb az életében, tehát családja van, egzisztenciája van, minden szuper, és egyszer csak lát az utcán valamit, és ezt nem fogom elmesélni, hogy mit, és ott marad, és gyakorlatilag ott tölt hónapokat az utcán, és vár. Most ilyen kulcsfontosságú dolgokat szándékosan nem meséltem el, és egyszer, tehát hogy valami, kicsit van benne valami Coen-i hülyeség is, egy ilyen tervem volt, ezzel nyertem meg a Cinefondationnak ezt a pályázatát, de aztán azt éreztem, hogy ennek nem most van itt az ideje. Sok ilyen van, tehát van 4-5 ilyen, ami így. Még a treatmentet is megírom, és aztán a fiókba kerül valahogy. Azt érzem, hogy ha belegondolsz, hogy azért egy filmet megcsinálni, az legalább 2 év, és akkor egy kicsit végig gondolom, hogy hogy állok érzelmileg ehhez a dologhoz. Azon túl, hogy szeretem, az nem mindig elég, szóval, hogy több kapcsolódási pontot próbálok találni.
És amikor kitaláltad, hogy ez egy ilyen nagyon asszociatív film lesz, mármint a rossz versek, akkor mondjuk így a forma világához volt bármi a fejedben? Mert így, hogy végignéztem a filmet, igazából semmi olyan kapcsolódási pontot nem találtam, ami emlékeztetne bármire. Tehát, hogy nem láttam még ilyen filmet.
Zenefüleimnek. ez tök vicces, mert szerintem, ha valaki ezt hallgatja, akkor lehet, hogy van, akinek ez érdekes, és lehet, hogy van, aki meg azt mondja, hogy Jézusom, valami lilaködös művészkedés. Az a helyzet, hogy életemben először megpróbáltam ilyen videónaplót csinálni, Párizs második napján volt, amikor már kidobtam a tervet, és akkor most milyen filmet kell csinálni, és csak azért tudom ezeket a gondolatokat, mert egyébként már elfelejtettem volna, és a videónaplón ott valami ilyesmi filmről beszélek, hogy olyan filmet kéne csinálni, ami valahogy így idősűrítmény, és valahogy egy lélekhez hogyan lehet még közelebb menni, és hogy azon túl, hogy személyes, egyszerűen reagálni kéne arra, ami itt a világban van, hogy egy ilyen vizuális káoszban élünk. Ezeket így ki lehet gobozni nagyjából, hogy a rossz versekbe végül hogy kerültek bele. Nagyon sok filmet néztünk a stábbal is. Igazából volt olyan, aki felfedezett kapcsolási pontokat az Ennio-val, a Makulátlan elme örök ragyogásával. Nagyon vicces, mert
ezek mondjuk nekem is eszembe jutottak,
hát az időszerkezet miatt, igen. De mondjuk a filmes játék, tehát az, hogy egyik műfajban a másikba szinte ok nélkül ugrunk át, ez ilyet mi sem nagyon láttunk, tehát nagyon próbáltunk olyan filmeket keresni, mert ugye a rossz versek az 5 különböző nyersanyagra készült, tehát egyszerre volt film, 8 mm-es, nem egyszerre, hanem jelenetenként különböző nyersanyagokat használtunk, és ilyen filmeket volt nehéz találni. Sok ilyen van, ahol több nyersanyagot találunk, de tök más koncepció vezérli, tehát nem egy asszociatív, vagy egy ilyen filmes omázs tár bemutatása a cél, hanem inkább például akkor használnak többfajta nyersanyagot, amikor, mit tudom én, egy televíziós jelet van a filmbe, vagy egyszer csak egy dokumentumfilmet bevágnak a filmbe. Szóval inkább ilyeneket találtunk. Egyébként vicces, mert azt hiszem a Becsei Kristóf a filmnek az operatőre ebből írta végül a szakdolgozatát, hogy többféle nyersanyag használat. Még nem olvastam el. De hogy kevés ilyen van. Én nekem fontos, hogy olyan dolgot próbáljunk ki, amit nem nagyon látok. Tehát, hogy a kísérletezés az nekem nagyon fontos. Tehát nem szeretnék soha teljesen, hát ez most rossz értelemben konzervatív, de ezt nem úgy mondom, hogy aki ezt csinálja, az bármennyire is rossz lenne, hogy ezt csinálja, mert nyilvánvalóan filmrajongóként a konzervatív elbeszélésmódnak a rajongója vagyok. De valahogy engem egyelőre a filmnyelvi játék az sokkal jobban érdekel, mint az, hogy egy szintiszta, gyönyörű, tökéletes, tűpontos A-ból B-be jutó drámát, vagy bármilyen műfajú filmet végig meséljek.
Mondjuk ilyet is csináltál, tehát hogy a külalak az mondjuk ilyen volt, meg azért nekem Budapestben a sketch is ilyen, hogy az is eljut A-ból B-be.
Igen, és az a helyzet, hogy nyilván azok kis filmek, de nagyon jól emlékszem, hogy ugyanúgy nagyon sokat szenvedtünk azzal is, mind az íráskor, mind a vágáskor, vagy a forgatáskor. Tehát, hogy még csak arról sincs szó, és ezt a Schulze Éva szokta mondani, aki a főiskolá óta és azóta is az ilyen dramaturg, mentor és tanár, hogy nehogy azt higgye, Gábor, hogy az egyszerűbb vagy könnyebb. Az biztos, hogyha látsz referenciákat, akkor azért azt tud adni egy sorvezetőt. Itt igazából az volt nehéz, hogy nem volt sorvezető. Tehát amikor referenciákat kellett mondani, például Berkes Julinak külföldi koprodukció keresésnél, ez egy klasszikus, ilyenkor mindig tudod, így pitchelni kell a filmet, és akkor el kell mondani 4-5 filmet, amihez hasonlít, és iszonyú nagy szóval bajban voltunk, ráadásul ott külön kérik, hogy ne mondjál olyan filmet, hogy Anyhow, ami ugye 77-es, vagy mikor az a film, tehát ne mondj olyan filmet, ami amely mostaniakat mondj, hisz azokat lehet eladni, hát az Anyhow-t azért bárki leforgatná, ma is el lehetne adni szerintem, tehát, de mindegy, az a rendszer, ez így működik sajnos.
Hát tavaly, amikor voltam a nagyon furcsa hangulatú sajtónapotokon, ahol gyakorlatilag előadtatok egy jelenetet a filmből, és utána beszéltél magáról, hogy hogyan fog kinézni a rossz versek, és elmondtad, hogy nem tudom hány száz helyszínen játszódik meg, hány különböző jelenet lesz benne, akkor is nyilván nem nagyon tudtam elképzelni, hogy ez vajon hogy az Isten nyilába fog működni filmem, működik, de ez az, amit vártál, vagy ez az, amit szerettél volna a végeredmény?
Az, amit akkor már azért leforgattuk a filmet, az, amit ott akkor elkezdtünk vágni, ahhoz képest ez nagyon közel van hozzá. Azért hozzáteszem, még soha életemben nem éreztem azt, hogy ez pontosan az, amit szerettem volna. És ez a tragédia, hogyha ezt így lehet mondani, ez egyben az a vicc, hogy ez szándékos tragédia is, mert én azt élvezem, amikor nyitva hagyjuk a dolgokat, tehát hogy mind az íráskor, mind a színész próbákon, vagy a forgatáson, vagy a vágáskor vannak dolgok, amiket tudunk, hogy akkor fogjuk majd valahogy megoldani. Tehát, hogyha minden előre tűpontosan ki van találva, és csak végig kell vinni az egészet, az is nehéz egyébként, sőt, az hatalmas dolog, de valahogy engem nem annyira érdekel, miközben a spontaneitás, meg az, hogy improvizálni kell, abban van egy olyan feszültség, amit baromi jó érezni közben, miközben az a feszültség az amúgy stressz is, tehát hogy úristen, ezt hogy lesz, és mindjárt fel kell venni, vagy most már megy le a nap, tök sok ilyen volt a forgatás alatt is, de közben azt érzem, hogy ha ez nincs, akkor kicsit unalmas az egész. Akkor igazából ugyanazt a levest, vagy hasonlót, tehát hogy ne teljesen a receptes könyvet kövessük, hanem legyenek olyanok, amikre nem számítunk, amit nem lehet belátni.
Sok minden maradt a vágóasztalon?
Nagyon. Igen, szóval 120, vagy nem tudom hány helyszín volt, 180 valahány jelenet. Nem tudom, hogy hány jelenet van benne a filmben, de az tuti, hogy ha szépen, hát olyan 25-30 perc került ki a filmből. Az első vágott, azt tudom, hogy 120-130 perc lehetett.
A végső az mennyire?
Az 95, vagy valami ilyesmi. Szóval került ki. Került ki sok minden, kerültek ki cselekmény, tehát kerültek ki különálló szálak, szereplők sajnos. Ennek legkülönbözőbb okai vannak, tehát, hogy, és az a vicc, hogy egy kivágott szereplő az valószínűleg mindig azt hiszi, hogy azért vágták ki, mert ugye...
Mert rossz.
Szerencsére az összes olyan szereplő, nincs sok egyébként, egy olyan szál van, ami nekem ilyen nagy fájdalmam volt, ami kikerült, az hát egyáltalán nem azért, mert rossz. Az a helyzet, hogy ezt a filmet, ezt összerakni azért volt nehéz, mert különböző stílusú és műfajú jelenetek vannak, és ezeknek a ritmusát sajátjukhoz képest forgattuk le, és amikor a vágóasztalon egymás mellé kerültek, akkor hiába működött önmagába, egy bizonyos jelenet után, vagy azon az érzelmi szálon, amin elindult a film, egyszerűen megtörte, mert mit tudom én, lassabb volt, vagy túl gyors volt, és nem lehetett érteni, és le kellett volna lassítani. És hát ez volt a Tálas Zsófinak, a vágónak a legnehezebb valószínűleg az egészben, ezt átlátni. Hát én azt arra határozottan emlékszem, hogy 2 hónapja vágtuk a filmet, és még nem tudtuk, hogy melyik jelenet hol van. Tudod, 2 hónap vágás után igazából, amikor leül a rendező meg a vágó, akkor figyó a, mit tudom én, a konyhai jelenetet, és akkor már itt tudja, hogy az a 12. percnél, és rákattint a timeline-nál oda. Itt nem ez volt. Itt két hónapnál fogalmunk nem volt, hogy mi van, úgyhogy ki kellett raknunk az egészet, ezt egyébként is szokták, meg így is kezdtük, de úgy próbáltuk átlátni, hogy egy ilyen 8 méteres falra így az egészet kipakoltuk ilyen cetlikkel, és akkor úgy tudtuk, hogy ja, ott is van egy jelenet, és akkor az... De nagyon nehéz volt. Tehát, hogy a 4. hónap környékén éreztük a filmet, hogy ez így hogyan is lüktet.
mondjuk ezt tőle kéne megkérdezni, de a klasszikusabb vonalvezetésű filmekhez képest mondjuk így mennyivel többet dolgozott a rossz verseken?
Igen, ezt tőle kéne megkérdezni, de azt tudom, hogy azóta vágott egy filmet, amióta a rossz verseket megcsináltuk. Ő Angliába vágott egy filmet, és azóta az készen van, tehát hogyha azt nézzük, akkor hát szerintem 2-3-szor annyi dolgozott, mint egy másik filmben, de mi ez a másik film, tudod? Uh-huh. Nekem a múltkor az egyik barátom azt mondta, hogy 3-4 hónapnál nem lehet több egy film vágása.
A tiétek mennyi volt?
Hát ez majdnem egy év volt.
Aztán.
Igen. Mondjuk hozzáteszem, hogy mi a forgatás alatt elkezdtünk már dolgozni. De brutál, nagyon brutál.
Na mondjuk a forgatás is elég hosszadalmas volt.
Ultra. És emlékszem, amikor a Vannál dolgoztunk, akkor mindig azt mondtam, hogy hát hogy lehet egy ilyen hosszú... Mert a Vant azt úgy csináltuk, hogy 2 nap forgatás, pár nap pihenés, tehát ugye eléggé ilyen kis kényelmes tempóban, hisz nem volt semmi nyomás, meg akkor valaki nem ért rá, akkor azért nem forgattunk, akkor vágtunk, tehát így össze-vissza állt össze az egész. Itt ebben az esetben össze kellett rakni egy komoly gyártási tervet, és nagyon szigorúan be kellett tartani. Nem tartottuk be természetesen mindenütt, már csak az időjárás miatt is, amit meséltem. De durva volt, hát 50-valahány napot forgattunk, plusz pót forgattunk, plusz még egy kis ilyen, egy kis olyan.
De ezt az 58 napot, ezt több évszakban is, ugye?
Igen. Azért is volt szétszedve, tehát három részre volt szedve, plusz a Párizs, és január végén kezdtünk el forgatni, és a párizsi jelenetet azt szeptemberbe vettük fel. Úgyhogy nem volt nagyon élet más akkor.
Emlékszem, hogy még valami YouTube-os videó is volt talán, hogy szereplőket kerestek. Hogy alakult végül, hogy te leszel a főszereplő?
Ennek nagyon sok, mondjuk, hogy oka van, de kronológiába haladok. Onnan indítanám, hogy az ember elkezdi írni az emlékeit, vagy így próbál visszaemlékezni, és aztán megpróbálja ezeket forgatókönyv formába beletenni. Természetesen elképzeltem magamat, és aztán felhívtam a Julit, amikor az első nap írtam valamit, meséltem neki, hogy elindultam valami úton, emlékek, ilyesmi, és mondtam, hogy ez mennyire vicces lenne, ha játszanék benne, és ő és én is elkezdtünk nevetni ezen, mert hogy ez hogy? Hát nyilván nem. Szóba se jött. Közönség találkozón is még a Vannál amúgy megkérdezték, hogy miért nem játszom, de ezt nem tudom, hogy miért kérdezték meg. Lehet, hogy úgy érezték, hogy a közönség találkozón én olyan, nem tudom, színészkedem, vagy valami.
Bocs, de szerintem ez nyilván azért van, mert hogy annyira személyes hangvételű a Van, hogy oké, hogy a Ferenci Káron játssza a főszereplő, de nyilvánvalóan itt egy csomó minden azért belőled fakad.
Hát ez egy mix, igen. Ez egyértelműen egy mix, tehát hogy ezt mindig is így éreztük, meg így csináltuk. A lényeg az, hogy utána elkezdtük a castingot, ami egy nagyon hosszú casting lett, azért is, mert rengeteg szereplőt kellett keresnünk, és mi eredetileg színészeket néztünk, aztán amatőröket, aztán megint színészeket, aztán megint amatőröket, és a végén eljutottunk egy olyan pontra, hogy hát most több eszámot használtam, mert általában így próbálok a stáb fejével is gondolkozni, de az a helyzet, hogy ez bennem, én jutottam el egy olyan pontra, hogy azok az emberek, akiket nézünk, és próbálom instruálni őket, egyszer csak olyat érzek, amit nem szoktam, hogy szinte mutatom, tehát szinte előjátszom. Tehát belül érzem, hogy mit kéne csinálni, hogy mi a ritmusa, hogy hogyan kéne mozogni, és hát azért, mert hogy magamból indultam ki. És egy ilyen dilemmába ütköztem, hogy akkor én most azt szeretném, hogy ő én legyek, vagy azt szeretnénk, ami egyébként egy másik működő út, hogy ő meg én, ahogy az Áronnal mondjuk. És ezt a dolgot, ezt egyszerűen azt éreztem, hogy ennyi idő alatt, mert akkor már közel lett a forgatási nap, tehát ez hamarabb ki volt tűzve, azt nem tudtuk volna elérni. És aztán sokadjára bemondta valaki, hogy miért nem próbálom meg én, és akkor a Bars Kata, aki a casting direktor volt, ő is mondta, hogy hát akkor próbáld meg, mondta, hogy hülyék vagytok. Beültem a kamera elé, és megcsináltuk azokat a felvételeket, amiket mindenkivel megcsináltunk, és engem is megdöbbentett, de olyan szinten nem érdekelt a kamerának a jelenléte. Tehát az a fajta félelem, ami mindig volt bennem, hogy úristen, ez egy kamera, a fejemet látja, meg ilyesmi. ezek egyáltalán nem zavartak, hogy akkor ott elkezdett születni ez a döntés, de az egész stáb részt vett ebbe, szóval igazából mindenki elmondta a véleményét, hogy szerinte végül is lehet, meg megnézték a videókat, az mindenkit meggyőzött, de akkor is, hogy ezt hogy technikailag hogy tudjuk megcsinálni. Tehát úgy kell elképzelni, hogy másfél hónappal ezelőtt, az első forgatási nap megelőzően, a gyakorlatilag bizonyos forgatási napokról, ahol én játszom, a stáb elveszítette a rendezőt. Ezt kicsit így fogták fel, és ezt hogy fogjuk megoldani. És írtozatosan nehéz volt. Berkes Juli, a Fignár Anna meg a Bacskai Brigi, akik végig, amikor én játszottam, ők próbáltak segíteni, mert itt az is nehéz, hogy te folyamatosan visszanézed magadat, és túl azon, hogy rájössz, hogy mennyire hülye fejed van, mert erre én mindig rájöttem, és a vágás is gyakorlatilag jelentős 20% az arról szólt, hogy te jó Isten! Tehát, hogy ez... ez mindegy. Tehát, hogy ezen túl, meg a technikai dolgokon túl, amit már leginkább egy operatőr lát, hogy ide néz, oda néz, nem látjuk a szemet, stb. Ezen túl ők próbáltak, mint tulajdonképpen rendező visszajelzéseket adni, de nekem, és volt olyan, főleg Párizsban ott nem volt segítség, mert egyszerűen technikailag nem tudtuk megoldani. Ott egyszerűen az volt a legdurvább, hogy ott voltam például egy szobába, és úgy kellett játszani, hogy semmi kontroll nem volt. Az egyetlen a hangomat hallották a másik szobába. És úgy kellett azt a döntést meghozni, hogy ez oké. Okay. És ránézhetsz az operatőr, aki lehet, hogy azt mondja, hogy szuper, vagy valami, vagy oké, okay, vagy ilyesmi.
De hát de, így a képet nézi.
Hogy igen, az úgy de hogy más el. Néz. És akkor esett le, már korábban is leesett, de akkor éreztem azt, hogy te jó Isten, amikor a színészeknek nem mondanak semmit, amit én is csináltam egy időben, van, aki így forgat filmet, hogy nem mond semmit. Tehát, hogy én azt hallottam például, hogy Ridley Scott az baromira nem instruál semmit. Tehát, hogy csak azért mondtam a Ridley Scottot, hogy nagy rendezők, akik elismertek minden, van egy ilyen dolog, hogy nem instruálunk, és csak a színész oldja meg a dolgot, hogy az micsoda borzasztó frusztrációt és félelmet és mindent tud gerjeszteni. Na most ezt, mint rendezőként egyúton megélni, szoktam mondani, hogy a paranoia és a skizofrénia között valami furcsa egyveleg, ilyesmi volt.
Nyilván emiatt is van egy pici Henny Hollos utánérzés a dolognak, hogy a rendező játssza a főszerepet is. Nálunk ugye Magyarországon viszonylag ritka ez, talán Hajdú Szabi volt az elmúlt 20 évben az egyetlen, aki ezt csinálta. Mondjuk tőle...
A Kornél is volt Mundruczó.
Ja, tényleg igen, a Mundruczó is volt Frankenstein. A Frankenstein tervben. És mondjuk tőle, vagy a Hajdú Szabitól kértél tanácsot, hogy hogyan lehet egyszerre játszani meg, megrendezni is?
A Kornéllal erről konkrétan nem beszéltem, viszont ugye a Proton Cinema az a Kornélnak a cége is, és a Rossz versek ott készült, ahogy a Van is ott készült, meg minden ott készül, remélem, mindig, amiket csinálunk. Ők mondták, meg a Julinak is volt, a Berkes Julinak is volt tapasztalata ezzel kapcsolatban, mert dolgozott a Frankenstein terve, és mondta, hogy ő azt a káoszt, meg azt az ilyen, tehát az a feszültség, amit ez tud hozni, hát hogy azt nagyon nem szerette volna. Hát ő volt az első, aki sikítozott, amikor megtudta, hogy ez egyáltalán felmerül. Tehát Kornéla nem, de a Szabival beszéltem, ő akkor fejezték be az Ernelláékat, és megkérdeztem, hogy mégis, hogy a visszajelzite, hogy érzed, és közben pontosan azt mondta, amit így belül is érzel, hogy benne vagy a jelenetben, és a ritmus, meg a érzelmileg azt, amit kell, az ott van. Tehát, hogy igazából technikai dolgok vannak leggyakrabban, amikre felhívják kívülről a figyelmedet. Tehát én például lefele nézek állandóan, és akkor szoktak szólni, hogy azt ne csináljam, mert nem látunk. Tehát, hogy a lefele néző emberrel nem lehet azonosulni, meg nem, nincs iránya a tekintetének, ha lefele nézel, nem látják a szemedet. Úgyhogy minimális, de az is segítség volt.
Mi így a végén beszélünk egy picit a technikai finomságokról is. Nem fogok lelőni semmit azoknak, akik még nem látták a filmet, mert ez mondjuk pont a trailerben is benne van, ahogy fekszel az ágyon, majd fölállsz, előre buksz, és akkor már a fiatalkori éned esik be a medencébe, és úszik tovább, ami egy elképesztően jól megcsinált kép. Azt hogyan forgattátok le? Hogyan lett az elkészítve?
Lesz egy verk, amiben ez benne, Bond benne lesz, azt hiszem. Hát felépítettünk egy fél szobát a medence mellett a Tüzér utcai uszodába. És van benne egy nagyon finom vágás, amit a VFX még szépen átdolgozott, hogy finomabb legyen az a vágás. Nagyon sok ilyet. Még többet is akartunk egyébként, hasonlókat. Tehát, hogy ez a dolog, az ilyen trükkök, vagy finom átmenetek, ezeket mindenki imádja. Mármint, hogy most nem a nézőkre gondolok, remélem, hogy szeretni fogják, hanem az alkotókra. Hogy amikor ezek felmerültek, vagy kitaláltuk együtt, olyan is volt, ez speciál, ezt tudom, hogy ez még Párizsban benne volt már a könyvben, de amikor ez felmerült, akkor emlékszem, hogy ezek a csillogó szemek, tehát hogy az operatőr, látványtervez, mindenki, aki ebbe egy konkrétan részt vesz, az így, hát, hogy ez te jó, te hisz ki, hogy ezt hogy csináljuk. És amikor valami nagyon, az a jó, hogy ez egy nagyon, nagyon fiatal stáb, tehát hogy több embernek ez az első filmje volt, de igazából szerintem nekem is, tehát hogy a Vanhoz képest ez inkább egy első film számomra, mert a Vannak teljesen más kihívásai voltak. És ez most nem a Vant akarom lejjebb vagy feljebb, mert ez számomra egy hülyeség, tehát hogy nem hasonlítok össze két évet, vagy két és fél évet se, de hogy valahogy, amikor valami nagyon bonyolult, hogy hogyan fogjuk megcsinálni, akkor egyszerűen ez egy olyan stáb volt, aki lehetett látni, hogy ettől igazából begerjed, hogy akkor ezt ki kell találni. És ez baromi inspiratív, ilyen emberekkel dolgozni. Tehát a Vannál is ez kialakult, hogy azok az emberek, akik valamire azt mondják, hogy az nem lehet, meg ilyen nincs, meg ezt nem így szokták, én attól kapok leginkább, hogy ezt nem így szokták. Tehát, hogy olyan dolgokat szeretnénk csinálni, amit nem szoktak, akkor mi az, hogy nem így szokták. Úgyhogy ez szerencsém volt nagyon, meg hát egy nagy mázista vagyok, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam együtt.
Azt tudod, hogy ezzel párhuzamosan a Jászberényi Sanyinak kijött a Rossz Verset című verses kötete?
Igen, mert ennek a promóját egy osztálytársam, Pluhár Attila készítette, és elég hamar jelzett, hogy van egy ilyen, és hogy ez a véletleneknek a ne továbbja. Igen, hallottam róla. Még nem voltam az utóbbi időben könyvesboltban, úgyhogy nem jutott a kezembe.
Nem is fogod tudni ezt, csak Jászberényi Sanyitól tudod megrendelni. Limitált kiadányú, nem tudom, 300 darab jelent meg belőle.
Én úgy tudom, hogy ő később tudta meg, hogy van egy ilyen film, úgyhogy hogyha ezt hallja, akkor én elnézést kérek tőled. Bár nem nagyon van miért, egyszerűen így alakult.
Mondjuk szerintem a Rossz Versek munkacím az talán hamarabb volt, mint
2015-ös a Rossz Versek munkacím. Tehát, hogy a Cannes-ban, amikor pitcheltem azt a filmtervet, az már Rossz Versek volt, pedig az még egy másik történet volt. Szóval ez nagyon régi. De hát nagyon sok olyan cím van, amiben a Nemesias Vera, a filmgyártás vezetőjének volt három projektje, és mindegyik rosszal kezdődött. Most nem akarom végigmondani ezeket, de hogy ez van rossz nevelés, minden rossz, vannak rossz versek is ezek szerint.
Egyébként a filmben is hallható egyik rossz vers, vagy a rossz vers, az saját kamaszkori íromány?
Amit szavalnak? Igen. Igen, az, de sőt, az a zene, amit játszik az a zenekar, az. Aminek Réka a címe a filmben, egyébként annak a filmben valóságban Luisa a címe, de a Réka sokkal jobban passzolt az egészhez, mert ugye az énekes még racsol is, és tehát ugye az ilyen teljes hülyeség, hogy egy racsoló énekes Réka refrént ordít. Az a vicc, amikor forgattuk azt a jelentet, utána másnap is, meg következő nap is találkoztunk azokkal, akik szerepelnek ebbe a jelenetbe, és még ők még dalolázták ezt a számot. Ez vicces volt.
Elképesztő mennyiségű zenét is szereztetek a filmhez. Az is legalább egy ilyen egyéves dolog volt, mint maga a utómunka, meg a forgatás is, meg minden?
Hát a zenével igazából nem álltunk le. Tehát, hogy mi a Van filmzenekarral elkezdtünk koncertezgetni, tehát nem sokat, olyan 5-6 koncertet csináltunk 2015-ben, és mi tekintve, hogy összejártunk, próbáltunk, jöttek új dolgok, és igazából a zene volt az egész két film között, az igazi átmenet, az a zene volt. És az a vicc, hogy ezekben a zenékben tetten érhetőek azok a hangulatok, elemek, de még a szövegben is, amik nagyon, nagyon erősen kapcsolódnak a rossz versekhez. És aztán született azt hiszem 11 dal, és a 11 dalból nekünk el kellett kezdenünk gondolkodni, hogy hogyan tudjuk magát a filmzenét összerakni, mert nem egy musicalről volt szó, vagy egy olyan filmről, ami mondjuk, mit tudom én, egy Xavier Dolan vagy Tarantino-féle zene használata, ami tele van betétdalokkal. Egy magyar filmben szerintem ez tök máshogy működik, tehát a betétdal az tök mást jelent egy magyar filmbe, és nem akartunk betétdalokat rakni, és nem akartunk olyan zenét csinálni, ami 11 különböző dallamot felmutat, mert egyszerűen, hát láttad a filmet, iszonyú sokrétű, eklektikus, hogyha a zene és dallamvilága különbözik mindig, akkor azt éreztük, hogy az már sok lesz, ezért inkább próbáltuk...
Tök jó, hogy van egy ilyen vezérmotívum, ami gyakorlatilag végigmegy az egész filmen.
Hát ezt nagyon nehéz volt megtalálni, és ezzel összekapcsolni, és hát a legnehezebb az volt, hogy ott a 11-ből azt hiszem 2-3 az, ami vezérmotívum, és a másik 8 az nincs benne a filmbe. Hogyha valaki meghallgatja a filmlemezt, ami egyébként pont ma láttam, hogy Spotify-on megjelent, az azt hiszem, hogy egy mélyebb képet fog kapni zeneileg erről az egészről, amit próbáltunk csinálni ebbe a 3,5 évbe, ami mind film, mind zene. Az a játék, hogy van 3 kiválasztott melódia vagy dallam, és azokat különböző műfajba próbáljuk hangszerelni, ez meg a zenészeknek nagyon izgi volt, tehát hogy ezt imádtuk, hogy lehet azt a dallamvilágot, amit igazából zongorán, gitáron, meg ilyen analóg szintén lett írva, azt hogyan fogjuk egy 50-es évekbeli film noir hangszerelésbe átkölteni. És hát volt sok munka, nagyon sok. Ezt is, az a vicc, hogy ezt is ilyen 2 hónapra terveztük, és több mint fél év volt.
Nyilván hülye kérdés, hiszen most aratod le gyakorlatilag a babérjait ennek az egésznek, de hogy van a fejedben már gondolat, hogy mi lesz a következő, vagy mivel akarsz foglalkozni azután?
Ott tartok, hogy az utolsó 1-2 hónapban próbáltam gondolkozni, mivel folytatnám, és hát minden héten született egy olyan filmterv, amivel legalább a Berkesulit felhívtam, hogy mi, és akkor ez mennyire jó lesz, és fantasztikus, és egy hét múlva tök más. És aztán most azt érzem, hogy egy picit magában a nagy filmtervnek a döntésébe abba leállok, viszont elkezdtem minden nap írni, tehát reggel felkelek, és akkor ma nem sikerült, mert ezt meséltem neked, hogy nem sikerült aludni, úgyhogy nem keltem fel reggel 8-kor írni, de hogy így felkelek, és akkor ilyen 2 órát írok egyetlen egy jelenetet, ezek ilyen etüdök, egyetlen egy szervező elem van, ami miatt hasonlóak, mert mindegyik különböző szereplő, hogy egy szex utáni jelenetet látunk. Tehát nem a szexet, hanem a szex utánit, és különböző szereplőkkel van az egész. Nem tudom, hogy mi lesz belőle, az is lehet, hogy a világon semmi, az is lehet, hogy lesz belőle egy sorozat, az is lehet, hogy egy nagy játékfilm, baromira élvezem, mert végtelen a lehetőségek száma, hogy egyrészt, hogy 2 milyen ember találkozik, és aztán a szex után, amikor túl vannak valamin, és elkezdenek beszélgetni, vagy épp a csendből derül ki az, hogy milyen feszültség van közöttük, ez nagyon izgi minden délelőttömet ezzel eltölteni, ha van délelőtt. Ha csak reggel van, akkor ez csak egy órát.
Na, akkor legalább nem alkonyattól pirkadatig.
Igen.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Reisz Gábort, a Rossz Versek rendezőjét hallottátok, ami december 27-től látható majd a mozikban. Egyébként már vannak ugye premier előtti vetítések.
Na, azt nem tudom fejből, azt ne
hagyom. Azt nem is kell felsorolni, vannak, meg lehet nézni a Facebook oldalatokon. Köszi még egyszer, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Egy hét múlva pedig egy újabb podcasttel jövünk. Sziasztok!
A kulturális podcast.